Üdv mindenkinek, ez a sajátos Pogácsa értelmező gazdasági társadalmi értelmező magazin, és azon belül most egy olyan kört futunk, amikor a digitális kapitalizmussal, illetve a nagy tech cégeknek a monopól helyzetével, és általában gazdasági, és hát nem csak gazdasági erejével foglalkozunk, és ebben a körben egyszerűen elkerülhetetlennek, vagy kikerülhetetlennek tűnik a nem is olyan régen, 2016 vége fele szeptemberében feltűnt, tehát nem több mint 7 éve feltűnt TikTok. Úgyhogy erről fogunk ma a mai adásban beszélgetni, és hogy mekkora hatása van a TikToknak.
És ebben nem is annyira, hogy mekkora hatása van a TikToknak, üdvözlök mindenkit, mert hogy pont azért javasoltam a TikTokot, mert és egy kicsit úgy éreztem, hogy húzod a szájadat, amikor javasoltam, hogy úristen, ez a TikTok, ez már kicsit túl van tárgyalva, de én pont nem arról az aspektusáról szeretnék beszélni, amiről rengeteget beszélnek, amikor ilyen boomer módjára elkezdünk zsörtölődni, hogy haj, ezek a mai tinédzserek mivel töltik az idejüket, hanem ez engem annyira nem érdekel, hanem őszintén szólva én inkább arról szeretnék beszélgetni, és nekem az az érdekes ebben a sztoriban, hogy hogyan tud egy app ilyen döbbenetes gyorsasággal és ilyen döbbenetes mértékben meghódítani felhasználókat, hogy a bárki, aki utána olvassa a TikToknak, azt látja, hogy soha nem volt még ilyen a társas médiában, hogy ilyen gyorsan, ilyen sok ember, ilyen sok országban lelkes felhasználóvá váljon. Tehát minden más korábbi adaptáció az lassabb volt ennél, tehát az egyik dolog, ami engem érdekel, másrészt pedig az, hogy miért pont a TikTok, tehát miért a ByteDance, miért a TikTok, mit tudtak ők, amitől ők lettek ez a cég és ez az app, és hát ami a harmadik aspektusa, ami nagyon érdekes, hogy hogyan vált geopolitikai szereplővé, mert hogy ugye hát ez első közelítésre egy olyan app, ahol tulajdonképpen semmit más nem csinálsz, mint amikor a tükör előtt a hajkefébe énekled a számokat, amik mennek a magnóban, és tátogsz hozzá. Ez egy ilyen ártatlan történetnek tűnik, de hát közben meg ez egy olyan app, amit mivel Trump elnök foglalkozik, az amerikai-kínai rivalizálás részévé vált, Indiában betiltották, tehát ugye a világ legnagyobb országai foglalkoznak egy olyan app-el, ami hát első látásra teljesen gyámoltalan kis app. Szóval több olyan aspektusa van gazdaságilag és geopolitikailag, ami számomra izgalmasabb annál, mint hogy miért töltenek sok időt a tinédzserek azzal, hogy bóckodnak a TikTokon.
Nem akartam zsörtölődni, és én nem tartozom azok közé, akik ezt gondolják, főleg úgy nem, hogy ugye a bevezetésekor valóban egy nagyon fiatal korosztálynak szánt, nagyon tipikusan annak a generációnak alkotott applikáció volt, akik a nagyon-nagyon gyors, rövid és ilyen frappáns, csattanós kommunikációt részesítették előnyben. Ugye ne felejtsük el, hogy voltak olyan appok is, nem is egy, amelyik azzal foglalkozott, hogy az általad elküldött képet, hangüzenetet vagy rövid videót, azt utána törölte, tehát nem is lehetett megnézni utána, nem volt meg a memóriában, ezért aztán lehetett hülyülni vele egy csomó kis rövid üzenettel. De hogy amióta mondjuk olyan emberek, mint a Jimmy Fallon, vagy nagy komoly sztárok is elkezdték használni, azóta ez már régen nem arról szól szerintem, hogy ilyen fiataloknak valamilyen kis önkifejezési platformja. Tehát amikor a Tony Hawk például, vagy a Will Smith, vagy a Justin Bieber, vagy a Jennifer Lopez, vagy a Taylor Swift elkezdte használni, és ez egyébként egész korán, tehát 2018 körül csatlakoztak az ilyen sztárok hozzá, akkor már lehetett tudni, hogy ez egy nagyon komoly influencer applikáció lesz.
Azért és az adatok szerint, azért, bocsánat, mondjad.
Nem, csak annyit akartam még, hogy szerintem még ami nagyon érdekes, és az ahhoz tök jól hozzápasszol, amit te mondtál, hogy egyáltalán kié ez a TikTok? Mert a tulajdonosi struktúrát megnézve is azért egy ilyen felszínes véleményünk van, hogy ez a kínai cucc. Hát nem kínai, hogyha gazdaságilag vagy tőzsdeileg nézzük ezt a céget, hanem abszolút globális cég. persze, benne van az az aranyrészvény, amire elég sok kritika van.
Ja, aztán szerintem menjünk bele a tulajdoni részesedésekbe is, de azért én itt az adatokból azt látom, hogy a felhasználók azok még mindig többségében nagyon fiatalok. Tehát, hogyha megrajzolsz egy ilyen görbét, hogy hol van a csúcsosodása, akkor a tinédzsereknél és a fiatal felnőtteknél, és hát ugye az egyik kritika a TikTokkal kapcsolatban, hogy a gyerekeket is nagyon nehéz, hogy mondjam, tehát hogy ellenőrizni azt, hogy milyen korban kezdenek ezzel foglalkozni, erre nem olyan nagy hangsúlyt fektetett a TikTok, tehát valószínűleg meglehetősen alacsony korú gyerekek is már rajta vannak, tinédzser korban csúcsosodik, és a fiatal felnőttek, és azért ugye a 30-astól fölfele az már nagyon-nagyon kevés. És hát az, hogy ezek a sztárok megjelentek, az azért van, mert hát tudják, hogy itt vannak ezek az emberek, ezek a felhasználók, és ez egy nagyon-nagyon értékes felhasználói demográfia, mert hogy a legtöbb app az nem tudja megtalálni ennyire a fiatalokat, és még egy dolog, nem tudja ilyen arányban megtalálni a nőket. Tehát olyan adatokat láttam, hogy akár kétharmada a felhasználóknak is nő vagy lány. Ez nem tipikus. Tehát ugye a legtöbb appnek férfi dominanciája van felhasználóban, és hát ugye, ha megtalálod a fiatalokat, megtalálod a nőket, akkor ezek a korosztályok, ahogy így idősödnek, ezeknek egyre több pénzük lesz, és egyre többet fognak költeni, és ők már tényleg a digitális kapitalizmusban szocializálódott generáció, tehát sikerült a TikToknak egy nagyon-nagyon lukratív, ha a jövőben rengeteg bevétellel kecsegtető demográfiát megtalálni, azt szerintem ez is nagyon-nagyon fontos.
Jó, akkor nézzük ezeket a dolgokat sorra majd, hogy egyáltalán kié a TikTok, hogy alakult így, mert ugye miért pont a TikTokra, arra ugye az a válasz, hogy talán ő érkezett jó időben, és az előző sikertelenebb cégeknek a tapasztalatával felvértezve. Talán a kezdet, ahogy küldtél nekem egy jegyzetet erről, a Vine volt, és még emlékszem rá, amikor berobbant, hogy nem igazán értettem a koncepciót, hogy ilyen 5-6 másodperces kis zenés videókban hogy lehet valamit csinálni, de egyébként, hogyha kifutott volna, hosszabb idői ideje lett volna neki, akkor ez beérett volna, mert azt a fajta tartalomgyártást kapta el, annak az eszenciáját, ami nagyon fontos, hogy nagyon röviden, nagyon kevés befektetéssel viszonylag sok mindenkit elérni.
Igen. Mondhatom most a Vine-t, vagy a szünet után? Hát a Vine az tényleg a műfaj kitalálója volt, ahogy majd egy Musical.ly nevű appet is emlegetni fogok, tulajdonképpen voltak előképei a TikToknak. A Vine az ott szúrta el, több szempontból szúrta el. Az egyik, hogy talán túl korán jött, tehát akkor még nem volt tömeges az a technológia, szélessávú letöltés, mobiltelefonok, amik okostelefonok, van előre-hátra kamerájuk, ugye óriási szerverkapacitás kell hozzá, szóval nagyon-nagyon sok olyan technológia is kellett, amihez talán a Vine egy kicsit túl korán jött, de nem csak az, a szakirodalom szerint, és akkor itt majd megint a Substackbe bele fogok tenni 3 könyvet, amit érdemes szerintem elolvasni, ha valakit a TikTok érdekel. Szóval egybehangzóan azt mondja az ezzel kapcsolatos irodalom, hogy egyrészt ez a 6 másodperc, amit a Vine kínált, az kevés volt. Tehát ugye TikTokon ennél jóval több van. 6 másodperc, hogy te is azt érezted, túl kevés, az a felhasználóknak is túl kevés volt. A másik az, hogy nagyon hamar kapcsolt a Facebook, és az Instagrammal gyakorlatilag rivális krált, ahol szintén lehetett videókat felrakni. A harmadik pedig, hogy nem engedte a Twitter, ugye megvásárolta a Vine-t a Twitter, akkor még a Musk nélküli eredeti Twitter, és nem engedte, hogy igazából monetizáljanak a kis felhasználók, tehát hogy nem csak azért járnak ezekre az app-ekre, hogy ott megmutassák magukat a világnak, hanem azért is, mert ebből pénzt akarnak csinálni, influencerek akarnak lenni, és ez egyáltalán nem volt a Vine-nak érdeke. Baromi érdekes a szakirodalomban, még az is előfordult, hogy kvázi szakszervezetet csináltak a Vine felhasználói, és megpróbálták kizsarolni a Vine-ból, hogy fizessen már azért, hogy ők tartalmat állítanak elő, de a Vine nem akarta ezt, sőt egy ponton a Twitter inkább bezárta a Vine-t, mint hogy fizetnie kelljen. Szóval ezek együtt oda vezettek, hogy a Vine az egy kudarcos korai előkép volt.
Jó, akkor folytassuk innen. Ez érdekes, amit mondtál most a Vine-ról, ezt nem tudtam, hogy volt ilyen szakszervezet. Az, hogy nem tudtak monetizálni, az igen, az valószínűleg egy nagyon fontos oka lehetett, de egyébként érdekes, hogy a Twitternek jutott eszébe ez a dolog, mert ugye főleg ez a eredetileg 160, vagy mennyi volt, 160 karakterben kitvítelni valamit, a filozófiájába tökre belepasszolt ez a dolog, de hát ugye akkor ezek szerint nem sikerült. Jó, innen folytatjuk, és akkor megnézzük, hogy a TikTok hogy lett sikeres azoknak a kárán, vagy a tapasztalatán, akik viszont előtte nem lettek sikeresek.